Isten igéjét Máté evangéliumának 10. részéből olvasom, az első verstől a 23. versig. Magához hívta a 12 tanítványát, és hatalmat adott nekik a tisztátalan lelkek felett, hogy kiűzzék azokat, és gyógyítsanak mindenféle betegséget és erőtlenséget. A 12 apostol neve pedig ez. Az első Simon, akit Péternek hívnak, és testvére András, Jakab, az Zebedeus fia, és testvére János, Fülöp és Bertalan, Tamás és Máté a vámszedő, Jakab, az Alfeus fia és Taddeus, Simon, a Kananeus, és Júdás, az Iskáriótes, aki el is árulta őt. Ezt a 12-t küldte ki Jézus, és ezt a rendelkezést adta nekik. Pogányokhoz vezető útra ne térjetek le, samaritánusok városába ne menjetek be, inkább menjetek Izrael házának elveszett juhaihoz. Menjetek el, és hirdessétek, elközelített a mennyek országa. Gyógyítsatok meg betegeket, támasszatok fel halottakat, tisztítsatok meg leprásokat, üzzetek ki ördögöket. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Ne szerezzetek se aranyat, se ezüstöt, se részpénzt az övetekbe, se tarisznyát az útra, se két felső ruhát, se sarut, se botot, mert méltó a munkás a kenyerére. Ha pedig egy városba vagy faluba mentek be, tudjátok meg, ki méltó volt erre, és maradjatok annál, míg csak tovább nem mentek. Amikor beléptek a házba, köszöntsétek a ház népét, és ha méltó rá a ház, szálljon rá békességetek, ha pedig nem méltó, békességetek térjen vissza rátok. Ha pedig valaki nem fogad be titeket, meg sem hallgatja szavaitokat, menjetek ki abból a házból vagy városból, még a port is verjétek le lábatokról. Bizony mondom néktek, elviselhetőbb sorsa lesz Sodoma és Gomora földjének az ítélet napján, mint annak a városnak. Íme, én elküldtelek titeket, mint juhokat a farkasok közé. Legyetek tehát okosak, mint a kígyók, és szelidek, mint a galambok. Óvakodjatok az emberektől, mert átadnak a törvényszékeknek, és megkorbácsolnak zsinagógáikban, sőt, helytartók és királyok elé hurcolnak én miattam, tanúbizonyságul nekik és a pogányoknak. Amikor azonban átadnak titeket, ne aggódjatok amiatt, hogy miképpen vagy mit mondjatok, mert megadatik nektek abban az órában, hogy mit mondjatok. Mert nem ti vagytok, akik beszéltek, hanem atyátok lelke szól általatok. Akkor majd testvér a testvérét, apa a gyermekét adja halálra. Gyermekek támadnak szüleik ellen, és megöletik őket, és mindenki gyűlöl majd titeket az én nevemért. De aki mindvégig kitart, az üdvözül. Ha pedig üldöznek az egyik városban, meneküljetek a másikba. Bizony mondom néktek, még végig sem járjátok Izrael városait, mire eljön az emberfia.
Imádkozzunk! Mennyei Atyánk, köszönjük neked azt, hogy az Úr Jézus Krisztusban így szólíthatunk téged, hogy eljött egy nap, amikor egészen világosan felismerhettük, hogy megszólítottál, hogy elhívtál, hogy kiválasztottál a magadénak, hogy a tiéd lettünk, hogy megváltottál hiába valóságból, elveszettségből, céltalanságból. Köszönjük azt a nagy csodát és ajándékot, hogy újra és újra minden vasárnap, a feltámadásnak a napján úgy jöhetünk egybe, mint akik téged magasztalnak, veled találkoznak, mint akik te hozzád tartoznak, mint akik a te népednek a tagjai, mint akik a te küldötteid ebben a világba, akiket ugyanúgy felruháztál szent lelkeddel és elküldtél, hogy téged képviseljünk, téged éljünk bele a világba, amiben élünk. Köszönjük hát neked ezt a nagy-nagy kiváltságot, csodát, ajándékot. És ezzel együtt úgy jövünk most eléd, mint akik tudják és elismerik, hogy újra kudarcot vallottunk ebben. Mert bocsáss meg nekünk, hogy fontosabb volt a magunk haszna, semmint a te ügyed. Bocsáss meg, amikor nyelvünkön volt a szó, hogy mit kellett volna mondani, amely szó egyértelműen te rád mutat, te rólad beszél, de a szívünket összeszorította a félelem, és inkább nem szóltunk. Bocsásd meg, amikor ki kellett volna állni valaki mellett, akit megaláztak, bántottak, de jobban féltünk semmint, kiálltunk volna mellettük. Bocsásd meg, amikor láttuk, hogy mi az igazság, de mi magunk is inkább sodródtattunk a hamisággal, mert könnyebb volt így. Bocsásd meg, ha nem formáltunk ki téged a mindennapjainkban, az elmúlt héten. És köszönjük neked, édesatyánk, azt, hogy amikor most őszinte szívvel te eléd jövünk, akkor te az Úr Jézus Krisztusért valóban megbocsátasz, megújítasz, és feloldozol minket. Eléd hozzuk, Urunk, minden aggodalmunkat, kérdésünket, ami velünk van, minden problémát, minden gondot, amelyen jár a fejünk, mindent, ami miatt most is azt érezzük, hogy talán máshol kellene lennünk, talán végeznünk kellene a dolgunkat, talán valamit tennünk kéne, hogy megoldjuk ezt a gondot. Miközben felismerjük azt is, hogy a dolgok nem a mi kezünkben vannak. Hadd adjuk hát magunkat, te neked most. Kérünk téged, hogy szent lelkeddel jöjj, és töltsél be minket. Szabadítsál fel bennünket igéd igazságával arra, hogy egészen a tiéd legyünk. Munkálkodj bennünk ott, ahol tartunk életünk idejében. Akár hosszabb ideje követünk téged, akár csak még keresünk téged. Kérünk téged, hogy ott szólíts meg bennünket, ahol vagyunk. Jöjj, Szentlélek Úristen! Jöjj hatalmaddal, erőddel és világosságoddal. Az Úr Jézus nevében. Amen. Isten igéjét az apostolok cselekedetéről írott könyv 24. fejezetéből olvasom. Követjük, ahogy Pál apostol fogságban van, Jeruzsálemben elfogták, és hogyan halad az ő útja és az ő élete ebben a helyzetben. 5 nap múlva aztán lement Anániás főpap néhány vénnel és egy Tertulusz nevű ügyvéddel, és panaszt tettek a helytartónál Pál ellen. Amikor behívták, Tertulusz így kezdte vádolni. Nagy békességet biztosítasz számunkra, nagyra becsült Félix, és üdvös változások történnek népünk javára a te gondoskodásod folytán. Ezt mindenkor és mindenütt teljes hálával ismerjük el. De hogy hosszan ne fárasztalak, kérlek, hallgasd meg rövid beszédünket jó indulattal. Mi ugyanis megállapítottuk, hogy ez az ember valóságos pestis. Lázadást szít a földkerekségen élő valamennyi zsidók között, és a názáreti irányzat feje. A templomot is meg akarta szentségtereníteni, de elfogtuk, és a mi törvényeink szerint akartuk elítélni. Líziász ezredes azonban odajött, és erőszakkal kivette őt a kezünk közül, és azt parancsolta, hogy vádlói hozzád jöjjenek. Magad is tudomást szerezhetsz mindarról, amivel vádoljuk, ha őt kihallgatod. Csatlakoztak ehhez a vádhoz a zsidók is, és bizonygatták, hogy mindez valóban így van. Ezután Pál, amikor intett neki a helytartó, hogy beszélhet, így szólt. Mivel tudom, hogy sok éve vagy már bírája ennek a népnek, nagyobb bizalommal védekezem a magam ügyében. Megtudhatod, hogy nincs több, mint 12 napja, hogy feljöttem Jeruzsálembe imádkozni. De nem láttak engem sem a templomban, sem a zsinagógákban, sem a városban bárkivel is vitatkozni, vagy a nép között lázadást szítani. Azt sem tudják rám bizonyítani, amivel most vádolnak. De azt megvallom előtted, hogy én azt szerint a tanítás szerint, amelyet ők eretnekségnek mondanak, úgy szolgálok atyáim Istenének, hogy hiszek mindabban, ami megfelel a törvénynek, és ami megvan írva a proféták könyvében. És azt remélem Istentől, hogy, amit ők maguk is vár, lesz feltámadásuk mind az igazaknak, mind a gonoszoknak. Ezért magam is arra törekszem, hogy lelki ismeretem mindenkor tiszta legyen Isten és emberek előtt. Több év múltán eljöttem népemhez, hogy alamizsnát adjak, és áldozatokat mutassak be. A tisztulási fogadalom teljesítése közben talált rám a templomban néhány Ázsiából való zsidó, nem pedig csődületben vagy lázadás közben. Nekik kellett volna megjelenniük előtted és vádolniuk engem, ha valami panaszuk van ellenem. Vagy mondják meg ezek maguk, találtak-e bennem valamilyen vétket, amikor a nagy tanács előtt álltam? Ha csak azt a kijelentést nem, amelyet közöttök állva kiáltottam, a halottak feltámadása miatt vádolnak engem ma előttetek. Erre Félix elnapolta az ügyet, mert sokat tudott erről a tanításról, és így szólt. Amikor Líziász ezredes idejön, akkor fogok dönteni az ügyetekben. Ugyanakkor megparancsolta a századosnak, hogy tartsák őrizetben Pált, de enyhébb fogságban. És az övéi közül senkit se akadályozzanak abban, hogy szolgálatára legyen. Néhány nap múlva pedig megjelent Félix a feleségével, Druzillával, aki zsidó származású volt. Magához hivatta Pált, és meghallgatta őt a Krisztus Jézusban való hitről. De amikor az igazságról és önmegtartóztatásról, meg a jövendő ítéletről kezdett beszélni, Félix megrémült és így szólt. Most menj el, de ha alkalmat találok, majd ismét hivatlak. Egyúttal azt is remélte, hogy pénzt kap Páltól, ezért gyakrabban hivatta és elbeszélgetett vele. Két esztendő múlva Porcius Festus lett Félix utóda. Félix pedig fogságban hagyta Pált, mert kedvébe akart járni a zsidóknak. A kereszténység szíve az evangélium, de vajon mi az evangélium? Sokan ma azt gondolják, különösen ha nem keresztények, hogy az evangélium az dogma, amit hinni kell. Hiszen a kereszténység szemükben nem más, mint egy olyan hitbeli rendszer, amit gondolkodás nélkül el kell fogadni. És ha a kereszténység szíve az evangélium, ez is biztos egy olyan dogma, amit hinni kell. Mások azonban azt mondják, hogy nem így van, és azt hangsúlyozzák, hogy az evangélium elsősorban nem merev tan, amit hinni kell, hanem megszólító üzenet. Az evangélium szó jelentése is ez, mondják, jó hír. Az üzenet arról szól, hogy Jézus Krisztus, Isten fia eljött ebbe a világba, meghalt, feltámadt, és aki beléveti a bizalmát, bűnbocsánatot, szabadulást és örök életet kap. Fogadjuk el az üzenetet, a jó hírt. Igaz ez, de igaza van azoknak is, akik fenntartóztatásukat hangoztatják, amikor ezt hallják, és azt mondják, hogy hát veszélyes az a hit, amely egy üzenet elfogadása által azonnal bűnbocsánatot ígér mindenkinek, mert annyira könnyű ezzel visszaélni. Mi jön ezután, aggódnak, vétkezünk, megbánjuk, bocsánatot kapunk, hogy megint vétkezzük, megint megbánjuk, megint bocsánatot kapjunk, és túl egyszerűnek tűnik mindez. Ezért azt mondják, hogy az evangélium több tehát, mint egy üzenet, amit befogadunk, életté kell lennie. Át kell, hogy formálja az embernek az életét. Erre is mondhatjuk még azt, hogy az evangélium ezen is túlmegy, mert hogyha valaki azt mondta, hogy az én életem változott az evangélium hatására, akkor vajon készen van-e már, és elmondhatja, hogy én tudom, hogy mit kell hinni, én befogadtam egy üzenetet, én nekem átformálódott valamennyire, valamiben az életem, készen vagyok. Nem. Mert az evangélium elsősorban személy. Az evangélium Jézus Krisztus, az evangélium a vele való közösség, amely megjelenik az élet átformálódásában folyamatosan, ami megjelenik az üzenet értékelésében, amely megjelent abban, hogy tudjuk, hogy mit hiszünk. A mai szakasz, amit felolvastam, azt mutatja be nekünk, hogy hogyan jelenik meg az evangélium, mint életformáló erő két nagyon különböző ember életében. Az első, amikor azt látjuk Pál apostolnál, hogy hogyan jelenik meg az evangélium egy olyan ember élet történetében, aki rátette erre az életét, aki rátette az életét Jézus Krisztussal való kapcsolatára. Majd azt látjuk, hogy hogyan jelenik meg az evangélium életformáló ereje egy olyan ember életében, élete körül, aki épp most találkozik ezzel az üzenettel, hogy aztán a végén mindannyian, ott, ahol éppen vagyunk, feltegyük a kérdést, hogy mit jelent az evangélium életformáló ereje ránk nézve itt és most. Nézzük tehát először Pál apostolt. Pál apostol, amikor, ahogy korábban erről beszélünk, Milétoszban elbúcsúzik az efézusi gyülekezet vezetőitől, akkor teljesen nyilvánvalóan beszél arról, hogy tudja, hogy Jeruzsálembe megy, és Jeruzsálemben üldözés, veszély, sőt fogság vár rá. És azt mondja, amikor ez újra és újra előjön ez a kérdés, hogy nekem még az életem sem drága, csak hogy elvégezhessem a futásomat, és azt a szolgálatot, amelyet az Úr Jézustól kaptam. Majd egy másik alkalommal válaszul az érte aggódóknak, azt mondja, én nem csak megkötöztetni, hanem meghalni is kész vagyok Jeruzsálemben az Úr Jézus nevéért. Mindezek alapján tehát nem kérdés, hogy Pál feltette az életét Jézus Krisztusra, feltette az életét az evangéliumra. És úgy lesz, ahogy mondták, ahogy ő is látta, Jeruzsálemben lázadást szítanak ellene, így kerül római fogságba. Később aztán egy összeesküvés elől Jeruzsálemből Cézáreába menekítik a foglyot, és itt érkezünk meg a mai történethez, Félix római helytartó lesz a bírája. Azt olvastuk, hogy Jeruzsálemből megérkeznek a vádlók, és Félix előtt zajlik a bírói kihallgatás, a vádlók előadják a panaszukat, Pál előadja a védőbeszédét. Félix az, akinek dönteni kell. Hogyan viselkedik tehát Pál apostol a kihallgatáson és a fogságban? Hogyan viszonyul ahhoz az emberhez, Félixhez, akinek alá van vetve? Hogyan ölt testet a magatartásában, a szavaiban, a döntéseiben az evangélium, Jézus Krisztussal való közössége? Mit jelent a mindennapi helyzetekben, bár tegyük hozzá, hogy a fogság közel sem mindennapi, hogyha valaki azt vallja, hogy az evangélium az élete, ha valaki azt mondja, hogy Jézusért ő mindent kész odaadni, ezt sokszor kimondjuk így vagy úgy, talán sokszor nem is tudjuk, hogy mit mondunk, de hát ezt mondjuk, hogy Jézusnak odaadjuk magunkat, akkor mindent odaadunk neki. Mit jelent ez egy konkrét helyzetben? Az első dolog, amit szeretnék hangsúlyozni az, hogy Pál apostolt nem a változtathatatlanba való belenyugvás jellemzi. Sem valamiféle előre elvégzett mártírsors nem alakítja. Nem úgy van jelen, hogy én megmondtam, hogy kész vagyok meghalni Jeruzsálemben Jézusért, én ezt komolyan veszem, mert valóban feltettem erre az életemet, tehát akkor ebből következően, ha fogságba kerültem, annál jobb, ha elítélnek, annál jobb, hiszen ez fogja megmutatni, hogy mennyire Jézusi vagyok. De nem egy ilyen passzív tehetetlenség, erőtlenség jellemzi Pál apostolt, mert mindent megtesz azért, hogy megvédje magát. Az az ember, aki kész meghalni Jézusért, ha szükséges, nem kész arra, hogy hagyja magát. Az az ember, aki kimondta, hogy odadom, ha kell az életemet Jézusért, nem adja át magát passzívan, bénultan a támadóinak. És amikor Tertullus, a vádlója, szakavatott ügyvéd, lázadást szítja fel neki a beszédben, Pál apostol a saját védőbeszédében pontról pontra megcáfolja, amit mondott. Mindezt Félix előtt. Egyértelműen azt állítja, hogy semmilyen törvénykezésre okot adó bűnt nem követett el, ha csak az az egy kijelentés nem büntetendő, hogy a halottak feltámadását hirdeti. És nagyon jól tudja, hogy egy római helytartó sem fogja azért elítélni, mert ő neki van valamiféle elképzelése a zsidó vallás különböző dolgairól. De nem csak itt, hanem Pál apostol ebben az időszakban, amíg fogságban van, több alkalommal él a legkülönfélébb eszközökkel, hogy bizonyítsa az ártatlanságát és megvédje magát. Él a jogaival, amikor, mint lázadót meg akarják korbácsolni, ami egy elég komoly fenyítés, akkor egyből visszakérdez, hogy szabad-e római polgárt ítélet nélkül, bírói ítélet nélkül megkorbácsolni, mert nem szabad. És azt hiszik, nem tudják, hogy ő római polgár. Jeruzsálemben vagyunk még akkor. Pál él a jogával, és megmenekül a korbácsolás elől, és nem azt mondja, hogy gyerünk, hát korbácsoljátok meg, annál jobb, hát ezért jöttem. Vagy kicsit később, amikor a zsidó nagytanács hallgatja ki, és erre utal ebben a védőbeszédem Félix előtt, akkor Pál hihetetlen bölcsen az oszd meg és uralkodj elvét alkalmazza. Két nagy párt van, a szadduceusok meg a farizeusok, és ezek vádolják őt a Jézus tanítása miatt. És Pál egyszer csak bedobja hihetetlen bölcsen és ravasz módon, hogy hát engem a halottak feltámadása miatt vádolnak. Tudnék, mert hogy azt éltem, hogy Jézus feltámadt. De hogy a szadduceus pártiak tagadják a halottak feltámadását és a túlvilági életet. A farizeusok pedig vallják ezt, és nagyon fontos nekik. Pár kérdést a vádlói egymásnak ugranak, és ő pedig időt nyer, és szabadságot nyer. Ravasz bölcs módon megvédi magát. Aztán egy kicsit később, amikor már fogságban van, az unokaöccse kapcsán, aki valahogy bejut a börtönbe, megtudja azt, hogy a zsidók közül többen fogadalmat tettek, hogy addig nem esznek, amíg ki nem végzik, meg nem gyilkolják Pált. És felhasználja ezt a lehetőséget és a kapcsolatokat arra, hogy elmenekítsék onnan, így került Cézáreába. Leleplezik az összeesküvést. Tehát Jézus Krisztust elkötelezetten követni nem jelenti azt, hogy az ember erőtlen, tehetetlen, önmaga megvédésére képtelen, és a saját érdekeit nem képviselheti. Pál, aki Krisztusért, ha kell, kész meghalni. És ez az élete végén el is jön. Nem adja magát könnyen az ellenfelei kezére. Ez az a magatartás, amit Jézus így fogalmaz meg az olvasott részben a lekcióban. Íme én elküldelek titeket, mint juhokat a farkasok közé. Legyetek tehát okosak, mint a kígyók, és szelidek, mint a galambok. És valaki talán azt mondja, hogy na de hát Jézus, ő nem így adta át magát a halálnak. Azt kell látnotok, nem így adta át magát a halálnak, tehetetlenül és erőtlenül. Először is Jézus számos alkalommal ugyanígy megvédte önmagát. Többször azt olvassuk a Bibliában, hogy amikor rátámad a tömeg, bármit is jelentsen, ő átment közöttük. Nem volt még itt az ideje, hogy meghaljon. Aztán később, amikor különböző csapdákat, kerepcéket állítanak Jézusnak, törbe akarják húzni egy-egy jó kérdéssel. Jézus fentről való bölcsességgel válaszol, és vágja ki magát, és védi meg önmagát. És azt, hogy a végén eljön az idő, amikor az atyának való engedelmességből valóban olyan lesz, amiről Ézsaiás proféta így ír, hogy olyan, mint a juh, amelyet a vágóhídra visznak. Nem tiltakozik, és nem áll ellen. Ez nem Jézus tehetetlensége és erőtlensége, hanem éppen az ereje. Tudatosan leteszi és odaadja az ő életét a világ megváltásáért. Mert meg kellett tennie. De mindebből az látszik tehát, hogy a kereszténység, a keresztény ember Krisztus követése nem azt jelenti, hogy hihetetlen gyengék vagyunk. Később visszatérünk erre. Pálhoz menjünk vissza. Az ő evangélium által formált magatartásának van egy másik oldala is. Tudnélik azt, hogy miközben nem hagyja magát, úgy éli meg mégis a fogságot, a Félixnek való alávetettséget, mint ami lehetőség annak a Jézusnak a hirdetésére, akinek a szolgálatára mindent feltett. És Félix, aki először elnapolja az ügyet, később, ezt olvassuk, magához szívta Pált, és meghallgatta őt a Krisztus Jézusban való hitről. Az a Pál tehát, aki nem adja magát passzívan és erőtlenül az ellenfeléi kezére, ugyanakkor nem azzal van kizárólag elfoglalva a fogságban, hogy hogyan szabaduljon meg. Tudnélik, azt is olvassuk, hogy Félix azért beszélgetett el újra és újra Pállal 2 éven keresztül, mert azt remélte, hogy pénzt kap tőle, hát ez egy befolyásos ember. Pénzt kap tőle, megvesztegetik, és akkor majd szabadon engedi. És mivel Pál egy könnyű őrizetben volt, és Cézáreába bejárhattak a barátai és a keresztények hozzá, nem kérdés, hogy nem lett volna nagy ügy egy Pál apostolnak összeszedni a pénzt, megvesztegetni Félixet, és kijönni a börtönből. De ezt sem tette. Nem tette, mert hitte, hogy azért van ott, hogy Krisztus tanúja legyen, ha kell, ennek a helytartónak, Félixnek az életében. Mert Jézus ugyanebben a szakaszban azt mondta, helytartók és királyok elé hurcolnak én miattam, tanúbizonyságul nekik és a pogányoknak. És ezért Pál tudta, hogy még a börtönben is jó helyen van. Istentől való helyem. Minden körülményt tudott az evangélium oldalára nézni. Ez jelenti azt, hogy valóban Krisztus formálta az életét, hogy ebben a körülményben nem azt nézte kizárólag, hogy hogyan meneküljek meg, és ha kell, korrupcióval, de kijövök, hanem azt nézte, hogy hogyan formál Jézus Krisztus ebben a helyzetben, és hogyan használ engem. Ebben a helyzetben is Krisztust látja Istennek hatalmas fiát, aki alászállt érte. Ő érte, aki elvakult, buzgó, fanatikus volt. Azt a Krisztust látja, aki meghalt és feltámadt érte, aki rabja volt saját kemény, gyűlölködő szívének. Azt a Krisztust látja, aki belé lehelt új szeretetet, új életet, új szívet. És ezért azt mondja, ha itt vagyok, megvédem magam. De hamis módon nem kerülök ki, mert Krisztus szolgája vagyok. Ez az evangélium életformáló valósága egy olyan embernél, aki követi Krisztust, aki láttette az életét erre. Nézzük meg a másik szemét, Félixet. Hogyan formálja, hogyan találkozik az evangélium életformáló valósága egy olyan emberrel, aki újonnan találkozik az evangéliummal? Egy római helytartóval. Pál nem csak úgy általában beszélt Félixnek a Jézus Krisztusban való hitről, mert a Jézus Krisztusban való hitről nem lehet csak úgy általában vagy elvontan beszélni, hanem ezzel együtt érintette Félix életének a húsba vágó kérdéseit. Nem csak azt fejtette ki neki, hogy hisztük Jézusról, hogy ő az, aki betöltötte az Ószövetséget, ő a zsidók által várt messiás, de ő nem csak a zsidóknak az istene, a felkentje, hanem ő lesz az, aki meghalt, feltámadt, és egy napon majd megítél minden embert, függetlenül attól, hogy zsidó, vagy római, vagy kihez tartozik. Hanem ezzel együtt beszélt igazságról, önmegtartóztatásról, és jövendő ítéletről. Nem tudott úgy beszélni Jézusról, hogy ne beszélt volna, talán indirekt módon, talán közvetlen módon, Félix életéről is. Mert az evangélium soha nem hangzik légüres térben. És ez a Félix, aki érdeklődött, valószínűleg nem csak azért beszélget két éven keresztül Pállal, mert várja a pénzt, hanem valószínűleg valamit érez, valami zajlik benne, érdekli, vonzza valami. Mégis ez a Félix, aki így érdeklődik, egy ponton szembesül ezzel. Félix szembe találta magát az igazság követelésével. Ő a felszabadított rabszolga, akiről Tacitus római történetíró így ír. Félix egy királyi hivatalt töltött be, miközben egy rabszolga természete uralkodott benne. Telve volt kegyetlenséggel, kapzsisággal, kéjvágyal. Ennek a Félixnek találkoznia kellett a Krisztus arcán felragyogó igazsággal. Annak a Félixnek, aki korrupt hivatalnokként megvesztegetésre vál Páltól. Szembesül az igazsággal. A Krisztus igazság ütötte mellbe azt a Félixet, aki két évig fogságban hagyta Pált, olvassuk, mert kedvébe akart járni a zsidóknak. Nem azért, mert bűnös. Nem intézi el az ügyét, hanem azért, mert a bírói hatalmát arra használja, hogy a politikai túlélését biztosítsa. Jobba kell lenni az alávetettekkel, a zsidókkal. Aztán nem csak az igazsággal találkozik, hanem találkozik Krisztusban az önmegtartóztatással is. Az a Félix, aki a hírhetten gyönyörű zsidó származású Druzillát harmadik feleségeként egy zsidó mágus közreműködésével csábítja el törvényes férjétől. Önmegtartóztatás. Krisztusban. Egy ilyen embernek. De ezzel találkozik az a Félix, aki híres volt brutális kegyetlenségéről a zsidók között, akinek végül azért bukik meg a felfelé ívelő karrierje, mert egy alkalommal olyan értelmetlen, brutális és kegyetlen módon bánt el a rábízottakkal, az alattvalókkal, hogy ezt már Róma sem tűrte tovább. Miközben a testvére ott van Claudius császár mellett, ezért nem ölik meg, hanem csak félreteszik, kegyvesztettként. Ugyanakkor a Jézus Krisztusban való hittel találkozva az sem kerülhette el, hogy szembesüljön a jövendő ítélettel, azzal a nappal, amikor Jézus, aki Félix számára nem több, mint egy megfeszített zsidó, akiről a pálfélék azt állítják, hogy feltámad. Szóval ez a Jézus azon a napon mindenható Istenként majd számon kéri élete minden cselekedetét, múlasztását, szíve minden rezdülését, amikor lemesztelenítve, átvilágítva ott áll majd az ő színe előtt. Látjuk, hogy hogy ér el az evangélium Félixet, és hogy ér el az evangélium mindig, mindenkit, mindannyiunkat. Nem csak egy üzenet, nem csak egy hit, nem csak egy valamiben való kis változás, hanem az evangélium megszólal, húsba vágó módon érinti az életünket. És ezért Félix megrémül. Megrémül, és így szól, most menj el, majd ha alkalmat találok, ismét hivatlak. Túl nagy volt az ár. Talán elindult, talán keresett, talán vágyott. De mégis egy pillanatra egyszer csak azt érezte, túl nagy falat ez az evangélium ahhoz, hogy magamhoz öleljem. Talán egy olyat el tudott volna fogadni, ami nem hívja radikális változásra. De az, ami ilyen módon szól bele az életébe, az túl sok volt. Lehet, hogy többször gyötrődött, közel került, majd újra távol került ettől az evangéliumtól, ettől a Jézustól a 2 év alatt, amíg Pállal beszélgetett. Minden alkalommal lehet, amikor már egészen közel volt hozzá, egyszer csak újra és újra megrémült, mi lesz, ha elveszítem azt, ami megvan. És ezért a történet vége az, hogy Félix, a felszabadított rabszolga, akinek magasra ívelt a pályája, aki rászolgált a nevére, termékeny, sikeres, szerencsés, boldog. Ez a Félix, ez amikor mondjuk így a legnagyobb szerencse mosolyog rá, amikor Krisztus ragyoghatna fel az életében, akkor kudarcot vall. És ahogy mondtam, kegyvesztetté lett, és névtelen emberként halt meg. Az evangélium életformáló valósága Pál életében, Félix életében és a te életedben. Ezt érezzük, hogy az evangélium Jézus Krisztus mindannyiunk életére nézve mindig, minden időben kihívás. Senki sincs, aki azt mondhatja, megérkeztem, kész vagyok, túl vagyok rajta. Kihívás. Senki nem mondhatja azt, hogy megérkeztem, mert értem a hitbeli igazságot, és meg tudom fogalmazni. Senki nem mondhatja azt, megérkeztem, mert egyszer és mindenkorra befogadtam az üzenetet. Senki sem mondhatja azt, hogy valamiben már megváltoztam, elért az evangélium, kész, túl vagyok, rendben vagyok. Mert az élő Jézus, a valóságos Jézus újra és újra, újabb és újabb helyzetekben akar kiformálódni bennünk és általunk. Ezt jelenti őt követni, ezt jelenti keresztény embernek lenni. Lássunk néhány konkrét helyzetet a korábban elmondottak fényében. Először azokhoz szólok, akik úgy érzik, hogy erőtlenek és tehetetlenek. Akik felett akár érzéketlen, kéjvágyjal telt, vagy éppen becstelen, korrupt Félixek vannak. Életed bármely területén. Mert ez a fajta Félix, ez a sikeres ember ott van a hivatalnokban, akinél nem mozdul az ügyed, amíg meg nem vesztegeted. Újra és újra találkozol vele. Félix ott lehet a fiatal vezetőben vagy menedzserben, aki talán nagyon alulról küzdötte fel magát, hirtelen gazdagodott meg, és téged az ő beosztottját nem tekint embernek. Egy gép vagy, egy láncszem a gépezetben, aki csak azért vagy, hogy őt szolgáld. Azt éled ebben meg, hogy erőtlen vagy, elnyomott. Félix ott lehet a főnöködben. Fájdalom. Félix ott lehet a házastársadban. Megélheted azt, akármelyik helyzetben, hogy erőtlen vagy, hogy elnyomott vagy, hogy beosztott vagy, rossz értelemben, hogy kiszolgáltatott vagy. És talán még jobban megzavar azt, hogy úgy érzed, hogy mindenet tiltakozik ezzel a helyzet ellen, ki kéne ebből jönni, ki kéne erről lépni, de aztán beugrik, hogy hát de nem az az evangéliumi, nem az a Krisztusi, hogy ezt el kell hordoznom. Sok keresztény ember olyan helyzetben, ahol megalázzák, ahol kihasználják, ahol jogtalanul elnyomják, ahol érzi ezt, és tudja, hogy ez nem megy, nem bírja. Nem egy igazi krisztusi való meggyőződésből békességet kapva hordozza azt a helyzetet, mert lehet ilyen és van ilyen. De sokan rossz lelkiismerettel az erőtlenségüket ezzel próbálják, hogy de hát Jézus is ezt tette, de nincs békességed Jézussal ebben az egészben, mert nem az van, hogy ő jött hozzád ebben közel, és így hordozod ezt a helyzetet. Mert van, amikor azt jelenti Krisztus követőjének lenni, hogy elhordozunk egy helyzetet, van, amikor meg azt jelenti, hogy végre lábra állunk, végre észhez térünk. Legyetek okosak, mint a kígyók, mondja Jézus. Lásd hát az evangéliumnak az erejét, Jézus szavát, aki ezt mondja neked. Lehet, hogy azt kell kimondanod, hogy bátran megvédem magam. Meg kell tanulnom bátran megvédeni magamat. Ahelyett, hogy csendben szótlanul tűrjek. Kérjél tőle bölcsességet, erőt, kreativitást, ötleteket, hogy hogyan kezeld a helyzetet, útmutatást abban, hogy krisztusi módon tudj. Mert krisztusi módon szembefeszülni azzal, ami gonosz, igaztalan és megalázó. Mert Jézus ereje ebben a helyzetben nem elgyengít, hanem megerősít. Jézus ereje ebben a helyzetben nem meghajlít, hanem megacéloz. Nem passzívvá tesz, hanem cselekvésre sarkal. Legyél Krisztus bölcs és bátor képviselője ebben a helyzetben. Ugyanakkor egy ilyen alávetett helyzetben, egy nem rossz, egy nem jó helyzetben, amit rossznak érzél, másik oldalról el tudod-e fogadni, hogy ott is tartozol az evangéliummal. Ahelyett, hogy a Félixednek mindenben alárendelnéd magad, és a háta mögött folyamatosan csak szidnád és megvetnéd, Krisztus azt mondja, állj lábra, szeretettel, igazsággal, bátorsággal vele szemben. És ne a háta mögött gyanázd, hanem ahogy eljön az idő, szemtől szemben, szeretettel, ahogy Pál tette, oszd meg vele a Jézus Krisztus evangéliumát. A legtöbben, nemrégen arról beszéltem, hogy vezetők vagyunk, a legtöbben beosztottak is vagyunk az élet különböző területeim. Ott is megéljük az evangéliumot, ha az valóban az életünk. Másodszor azokhoz szólok, akiket megütött már az evangélium életformáló ereje, akik közel kerültek ehhez a Jézushoz, és akik egyre jobban megismerve Jézust, ami általában egy folyamat, akár több hónapos folyamat az ember életében, egy ponton megrettentek és megrémültek. A gyülekezet életében ez alkalmanként úgy zajlik, hogy valaki elkezd járni a gyülekezetbe, valami megfogja, valami lelkesíti, közösség van, élet van, ide akarok kapcsolódni, ide akarok csatlakozni. Eltelnek hónapok, akár körülbelül egy-két év. És amikor elkezdi igazán meglátni és megérteni, hogy hogyan hívja őt mélyreható változásra a Krisztus Jézus evangéliuma, akkor szép lassan és folyamatosan elkezd kihátrálni. Számos ilyen félixi történetet tudnék elmondani. Rólad van szó, aki megláttad, hogy ahhoz, hogy Jézust magadhoz öleld, valami vagy valaki mást el kell engedned. És attól félsz, hogy nem leszel rá képes. Mintha neked kellene megszabadítani magadat. Sokan azért nem tudják magukhoz ölelni Jézust ebben a helyzetben, mert azt gondolják, hogy látom, hogy mit kéne magam mögött hagyni, de én képtelen vagyok arra, hogy ezt magam mögött hagyjam. Hogy ölelhetném tehát magamhoz? Hogyan fogadhatnám el Jézust? Hogyan adhatnám magamat neki? Attól félsz, hogy hát hiteltelen leszek, mert enélkül nem tudok élni. Csapda. Mert amikor Jézust magadhoz fogadod, az éppen a szabadulást fogja hozni. Neked csak azt kell mondani, itt vagyok, Uram, és odadom magam. Félsz, hogy ahogy eloldozódsz a múlttól, mert talán mindaz, ami mocskos és pusztító az életedben, az már a múltá lett, a akkor milyen örömöd lehet majd, amikor vissza szeretnél térni? Ez a küzdelem mindenki küzdelme, aki felnőtt fejjel komolyan szembenéz az evangélium valóságával. Nem csak ma, hanem sok évszázaddal ezelőtt is így volt. Úgyhogy befejezésül Szent Ágoston, Augustinus vallomásaiból olvasok fel egy szakaszt, aki alfán volt, azok már mind hallották, úgyhogy sokan hallották. Egy olyan szakaszt, ahol ugye a vallomásokban Szent Ágoston ez a fiatal férfi, akinek nagyon-nagyon kicsapongó, sötét élete volt, közel került már, Krisztus vonzás kerülébe került, és ott van a határon, mint Félix, küszködik, hogy mi legyen velem. Hallgassátok meg, hogy ő hogyan beszél erről. Így kínlódtam és gyötrődtem, és a megszokottnál keményebben vádoltam magamat. Hánytam és vetettem magamat láncaimban, míg végül is egészen elszakadnak, hiszen már alig-alig tartottak, de mégis foglyuk voltam. És te, Uram, szorongattál lelkem legmélyén. Szigorú könyörületességeddel megkettőzted a szégyen és félelem fenyítékeit, nehogy ismét elernyedjek. Azt mondottam magamban, most kell megtörténnie, meg kell történnie. És szóval már neki is indultam, hogy szándékomat megvalósítsam. Tudnék, hogy odaadja magát Krisztusnak. Szinte már megtettem, és mégse tettem. De nem estem vissza régi állapotomba sem, hanem egészen közel álltam, és lélegzetet vettem, és kis hián ott voltam. Már-már megérintettem, és megfogtam. És nem voltam ott mégsem. Nem érintettem meg, és nem fogtam meg. Haboztam, hogy vajon halljak-e a halálnak, vagy éljek az életnek, és erősebben fogott a meggyökerezett rossz, mint a még ismeretlen jó. És minél inkább közelgett a perc, amelyben át kellett alakulnom, annál nagyobb félelem szorongatott. De nem szorított vissza, nem is térített el utomról, csak függőben tartott. Régi barátaim, a semmiségek semmiségei és a hívságok hívságai tartottak vissza. Belekapaszkodtak a ruhámba, az eleven húsba, és halkan mormogtak. Eltaszítasz-e bennünket? Attól a perctől fogva örök ideig nem leszünk többé melletted. És attól a perctől fogva örök ideig nem szabad majd ezt vagy azt tenned. És mire emlékeztettek, Istenem? Tarts a távol szolgád lelkétől mindezt a te könyörületed. Mi szennyre, minő csúfságokra emlékeztettek. Már szinte félfüllel sem hallgattam rájuk, nem szegültek szabadon ellenem, szembeállván, hanem szinte a hátam meget súgdostak, és mint egy lopva rángattak, hogy hátra tekintsek nyásomban. De mégis késleltettek engem, aki tétováztam. Vajon kitépjem-e magamat karjaikból, és lerázzam őket, és oda siessek, ahova elhivattam? Mert a szenvedélyes megszokás azt kérdezte tőlem, gondolod, hogy nélkülük is megleszel? És ebben a helyzetben, ebben a küzdelemben Augustinus egy isteni indítatásra egyszer csak kinyitja a Bibliát, és felüti valahol, és elkezdi olvasni azt a részt, ami a szeme elé esik. És most nem mondom, ez melyik rész volt az ő életében abszolút találó, ahogy olvasta azt a részt, betódult életébe Krisztus szabadítása, betódult életébe a bizonyosság, átjárta a szívét Jézus Krisztus valósága, az evangélium hatalma, és elszakította attól, ami tartotta. Ezt jelenti magunkhoz ölelni Jézus Krisztust. Ha tehát ma magadra ismertél Félixben, és abban, ahogy Jézus Krisztus az evangélium életformáló erejével már munkálkodott és munkálkodik az életedben jó ideje, de csak annyit látsz, hogy még nem, akkor az Úr Jézus Krisztus nevében arra hívlak, nyisd meg a szívedet, Hívjad be az ő hatalmát, dicsőségét, őt magát, világosságát és erejét, és meglátod, hogy mindaz a kétely, amit gyötör, mindaz a félelem, amely azt akarja mondani, hogy valami nem lesz, ami kell. Egyszer csak semmivé lesz. Mert ahol Krisztus világossága megjelenik, ott minden hamisság, minden hazugság és minden félelem szétoszlik. Jézusnak legyen ezért dicsőség. Amen. Imádkozunk. Úr Jézus Krisztus, úgy imádkozunk, ahogy énekeltünk, vigyél engem, vigyél magaddal, hadd lássam, hogy csodát teszel a te szent szavaddal. Urunk, téged fogadunk be most életünkbe, először vagy újra. Mert látjuk, hogy minden, ami rajtad túli és rajtad kívüli, hiába valóság. Látjuk, hogy minden, ami rajtad kívüli és rajtad túli, nem meggazdagít, hanem megkötöz. Nem szabaddá, hanem fogolyjá tesz. Bármi is legyen az. És ezért jöjj, Úr Jézus Krisztus, jöjj a te uralmaddal, jöjj a te országoddal. Jöjj, mert mi alávetjük magunkat, te neked. Urunk, szavaddal, lelked érintésével tedd semmissé most a félelemnek hatalmas várait, a hatalmas fenyegető képeket, hogy mi lesz, ha alárendeljük magunkat te neked. Mi lesz, ha lábra állunk, ott, ahol bennünket jogtalanul elnyomnak. Mi lesz, ha képviselünk téged ott, ahol beosztottak vagyunk. Mi lesz, ha egyszer és mindenkorra elszakadunk attól, amit bűnnek ítéltél meg, és odaadjuk magunkat te neked? Némisd el az ördögnek minden hangját, minden sugdolódzását, minden rémképét tedd semmissé, és ragyogtassad fel országodnak dicsőségét, szeretetednek hatalmát, jelenlétednek szépségét, igazságodnak vonzalmát. Jövünk te hozzád, és te neked adjuk magunkat. És így imádkozunk, Urunk, hogy ezzel együtt tedd meg azt, amire elhívtál és elküldtél, hogy valóban elmenjünk, és elmenve családban, munkahelyen, barátok között, legyünk a te tanaid, hirdessük a te országodat, gyógyítsunk, szabadítsunk a te nevedben. Kérünk, Szent Lélek Úristen, ajándékozz meg a gyülekezetünket, mint azokkal a lelki ajándékokkal, amelyek arra szükségesek, hogy világosan, alázatban és erővel képviseljünk téged ebben az országban. Kérünk, Urunk, adj ébredést, adj megújulást, adj szabadulást. Eléd hozzuk gyülekezetünk szükségeit. Imádkozunk, Urunk, a templom építésért, és úgy imádkozunk a templom építésért, ahogy ezért a templomért is imádkoztunk, ahol most vagyunk, ezért a következő lépcsőért. Töltsd meg olyan emberekkel majd, akik ma még nem ismernek téged. Áldozatra gyűjtsd fel szívünket, nem az épületért, hanem a te missziódért és a te ügyedért, hogy úgy szaporodjunk és növekedjünk, ahogy az ige szaporodott és növekedett az első időkben. Imádkozunk, Urunk, ma azokért, akik a gyerekek között szolgálnak, akár itt most közöttünk, akár Mátraházán készülnek, látogasd meg őket, adj nekik bölcsességet, bátorítást, erőt, áld meg őket az ő áldozataikért, és imádkozunk azért, hogy hívjál új embereket a gyerekek közötti szolgálatba. Urunk, imádkozunk ezért a városért, ahova helyeztél bennünket. Ahogy ma reggel egy testvérünk mondta, ne elégedjünk meg azzal, hogy nekünk békességünk van, nyugalmunk van, hanem változzon a város. És valóban azt szeretnénk látni, hogy az evangélium ereje nem csak személyesen változtat itt-ott minket, hanem változtatja a várost, és változtatja ezt az országot, amely oly nagyon megérett a változásra, szabadításod, bűnbocsánatod és kegyelmed eljövetelére. Hadd legyünk hát olyanok, akik imádkozunk a te látogatásodért, a te eljöveteledért. Így imádkozunk a te egyházadért, a református egyházért és minden olyan felekezetért, akik téged képviselnek, téged hirdetnek ebben az országban. Adj egységet, adj igazságodat, adj szent lelkednek erejét, adj megújulást és adj ébredést. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatsz bennünket az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség.